Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt megírva találjuk Jób könyvében, a 38., 40. és 42. fejezetekben a következőképpen. Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak: ki akarja elhomályosítani örök rendemet értelem nélküli szavakkal? Övesz hát föl derekadat férfiasan. Én kérdezlek, te meg oktass engem. Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat. Szólott az Úr, és ezt mondta Jóbnak: mit perlekedik a mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki. Jób pedig felelt, és ezt mondta az Úrnak: bizony, könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem, egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer, többé nem teszem. Az Úr válaszolt Jóbnak a viharból, és mondta: övesd csak föl derekadat férfiasan, én kérdezlek, te meg oktass engem. Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Felelt Jób, és ezt mondta az Úrnak: tudom, hogy mindent megtehetsz, és hogy nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Ki merné elhomályosítani az örök rendet tudatlanul? Azért mondottam, hogy nem értem. Csodálatosabbak ezek, sem hogy felfoghatnám. Hallgass meg, hadd beszéljek. Én kérdezlek, te pedig oktass engem. Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok porban és hamuban. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, végéhez értünk a sorozatnak, amit 4 adventi hétre elosztva vehettünk, és természetesen nem titok, hogy végére értünk Kiskörösön is a sorozatnak, ami 7 napon keresztül zajlott, és hát itt egy kicsit összevontabban kerültek elénk a témák, nem is biztos, hogy mindenre természetesen ebből kifolyólag ki lehetett annyira térni, de az a növekvő feszültség, ami Jób könyvét végig kíséri, az akkor is előttünk lehet, hiszen hát ezekre a csapásokra, amelyek ezt az embert érték, valamiféle válasz vár, és láthatóan minden csődöt mondott már. Csődöt mondott az a bölcsesség, amely hát az ő számára erő volt még a jólét idejéig, és nem tudott most választ adni, hogy miért történtek vele ezek. Csődöt mondtak a barátok, akik megjelentek, hogy vigasztalják, és minden, ami elképzelhető Jób számára, hogy valamiféle megnyugvást adjon, vagy választ adjon, az mind csődöt mondott, és most már tényleg a könyv végéhez érve oda jut a feszültség, hogy már nem lehet egyszerűen fokozni ezt gyakorlatilag tovább, most már valami kell, hogy történjen. Ábrám élete is bizonyos értelemben így fokozódó feszültségben telhetett, hiszen évtizedekig kellett várnia arra, hogy megszülessen Izsák, és hát ahogy múltak az évek, azért bizonyára nem volt ez könnyű. Van egy nagyszerű ígérete, sok nép származik tőle, és semmi nem történik. Nem könnyű ezt hitben elhordozni, amikor az ember csak várakozik, és nem jön el. Gondoljunk, hogy mi lenne, ha most várakozunk adventben, és nem jön el karácsony. Azt mondanák mondjuk 23-án a rádióban, hát most gyorsan megváltozott a naptár, eltolódik, még várjunk még 4 újabb hetet. És aztán lehet, hogy később is ezt mondanák, hogyha Ábrahámról vennénk a példát, hiszen neki sokszoros ilyen csúszás van az életében. Mi lesz akkor ebből? És most aztán végső pattanásig feszült húrokkal indul ez, ugye, hiszen hát most szinte elpattan minden idegszála Ábrahámnak, hogy menj, és áldozod a fiadat. Jobb könyvének egy kulcs szava az, hogy ok nélkül, ez a szó ingyen bér nélkülinek is fordítható, illetve alap ok nélkülinek, vagy hiába valónak. Ezek általában ugye egy nyelvről a másikra átfordítva többféle lehetőséget adnak meg, és sokszor a szöveg környezet alapján lehet dönteni. Hát most talán az ok nélkül a legcélszerűbb fordítás ezekre az esetekre. A könyvben négyszer szerepel mindez. Először sátán vágyaként az első fejezetben, hogy nem ok nélkül féli Istent ez a Jób. Hát hiszen mindent megkapott, ami számára hasznos, értékes, nyereséges, boldogságos, vagyon, gyermekeket, rendezett életet, mindent. De aztán mégis ellenvádként szólal már az Úr szájából a második fejezetben, és mondja sátánnak, hogy hát itt van, nézd meg, ez még továbbra is milyen Isten félő ez a Jób, pedig rávett, hogy ok nélkül tönkre tegyen. És hát aztán Jób maga is megfogalmazott, bár a sorozatban nem szerepelt a 9. fejezet, de ott ő is kimondja ezt, hogy hát ok nélkül szaporítja a sebeimet. És ez már valószínűleg szerepelt a múlt héten, Elifáz ajkáról is elhangzik erőteljes, de amúgy hamis vádként, hogy ok nélkül vetél zálogot a szegénytől. Hát és valóban döbbenetes az, ami Jóbbal történik ebben a könyvben, de az is, ami aztán most Ábrahámmal esik meg, hogy indulhat Mória hegyei közé. Jób esetében az a még nagyobb megdöbbenésre okot adó tény, hogy hát a keret jelenetben megfogalmazódik valóban ez, hogy az egész ok nélkül történik vele. És végső soron az ő szenvedései nincs kielégítő magyarázat, hogy ez miért is van. Nincs alapja, lét, jogosultsága, ha úgy tetszik annak, ami történik vele. Elhangzik sok minden a könyvben, de végső módon nem kap rá választ. Isten, amit most felolvastam, válaszul, és persze hosszan beszél Isten a maga hatalmáról, de a lényege végül is nem több most nem, mint amit már Jób elmondott róla, vagy a 3, illetve plusz egy barát, hiszen van egy Elihu, aki megjelenik a könyvben. Tehát amit ők elmondhattak, igazából nem olvasunk most se többet, és Jób mégis visszavonulót fúj. Nem kényszerből, hanem megnyugodva. Tehát ő neki ez a válasz kielégítő lesz végül, az az érdekes, hogy hát az értelmére hatva nem fog változni a dolog, és továbbra is ott van, hogy hát bizony ez ok nélkül történik, és mégis ő megnyugodva teszi le a fegyvert, úgymond. És ez a történet is, meg Ábrahám története is olyan, hogy a kereszt nélkül, a golgotai kereszt nélkül egyszerűen elfogadhatatlan, felfoghatatlan és megérthetetlen. Hit nélkül egyszerűen nem tud mit kezdeni vele az ember. Csak borzadni tud legfeljebb. És Szentlélek munkája nélkül, amit a szívünkbe elvégezhet, bizony nem fog megnyílni ez a történet előttünk, és csak szörnyűködni lehet, mint sokan teszik, és hogy hát hogy követelhet Isten ilyet Ábrahámtól? És hogy engedhet meg ilyen csapást Jób életében? És persze a mai időkből, szerencsétlenségekből, természeti katasztrófákból, vagy merényletekből ugyanígy fölhangzik ez sokakban ez a kérdés, hogy Isten ezt hogy engedhette meg? Mivel érdemelték ki azok az emberek, akikkel ez történt? És hát, ahogy ismerte, hát ez volt kiskörösen a sorozatunk, és hát ilyen módon a vasárnapi Isten tiszteleten ezzel az ige szakasszal zártuk szintén azt a sorozatot, de talán annyit még érdemes elmondani a kiskörösi élményekről, hogy hát ez egy mamut gyülekezet mondhatni, tehát a mi körülményeinkhez képest, tessék úgy elképzelni, hogy hát a gyülekezeti termük az olyan, hogy a templomunk is néhányszor beleférne, és esténként, hát változó létszáma voltunk, de mondjuk kerekítve 100-an voltak, és bőven volt még hely, 200 szék van ebben a gyülekezeti teremben. A templomban meg 400 körül szoktak lenni vasárnaponta, és még bőven van hely, állítólag 1500 körül lehet a szentesti létszámban lenniük, és 8800 fő a gyülekezet maga, tehát el tudjuk talán képzelni, hogy 10-szer ekkora méretben voltak jelen az Isten tiszteleten esténként a gyülekezet tagjai. Hát van hátránya is, meg előnye is, ugye melengeti az ember szívét, ha minél többen ott vagyunk Isten igéje körül. Ugyanakkor hát elveszi egy kicsit persze azt a családias légkört, amit meg a kisebb létszámnál tudunk mondani, hiszen hát nyilvánvaló, hogy 100 fővel már nem lehet akkora közeli szoros kapcsolatban lenni egyszerre ott az Isten tisztelet alatt, és hát közben végén sem nagyon nyilván alkalmas az idő, hogy hát egy köszönésen túlmenően beszéljünk. Tehát ilyen értelemben jó is, meg rossz is van a méretben, ugye? Tehát magunk itt inkább azon keselgünk, hogy kevesen vagyunk ott, meg kicsit az vészel, hogy közvetlenebb legyen a kapcsolat. Hát persze most Jobb és Ábrahám esetét éve még családiasabb méretre kell összpontosítanunk, és még kisebbre, hiszen ott vannak egymagában Jobb, vagy hát Ábrahám is végső soron egymagában, de Izsákkal együtt vándorolva, és hát legjobb esetben is a szűkebb családi környezet van még ott körülötte, ha nem is most. A mostaniban Ábrahámnak magának kell ezt az utat bizony megjárnia, mint hogy kiderül, hogy Jobbnak is egyedül, egymagába kell megtalálni, úgymond a megoldást. Nem tud segíteni rajta senki. Amit a barátok mondanak, az semmit nem ér, ezt jól tudjuk, Isten meg is feddi őket, hogy hát nem tudtatok úgy beszélni rólam, és az én hatalmamról, mint ahogy Jobb tette az én szolgám. És Isten mégis ezzel a Jobbal dicsekedik a sátánnak, hogy milyen kegyes, istenfélő, és ugye így hangzik el aztán vádjaként, hogy de hát ezt nem ok nélkül teszi. Sokféle áldás kap cserébe. És Isten éppen ezért is történik az, hogy aztán most alaposan megpróbálta a hitét. És Ábrahámmal szintén ez történik, úgy olvassuk, hogy próbára tette Ábrahámot, vagy megkísértette a Károli fordítása szerint, és ha megvizsgáljuk ezt a kifejezést, akkor meglepő eredményre jutunk. Néhány évvel ezelőtt az Ábrahám történet amúgy volt már vasárnapi ige szakaszunk is, tehát lehet, hogy azt is fel tudjuk eleveníteni. Tulajdonképpen ez azt takarja ez a szó, hogy mérleggel megmérni, hát egy ilyen klasszikus kétserpenyős mérleget tessék elképzelni. Az egyikbe belehelyezzük Ábrahámot, és a másik oldalra elkezdjük rakni a súlyokat, ugye kíváncsiak vagyunk, hogy mikor emelkedik meg, és aztán majd hogyan lehet egyensúlyba hozni. És mivel bizony olvassuk a hit ősatyjaként Ábrahám történetét, hát nagy hite volt, ezért bizony nagy súlyokat kellett belepakolni a másik serpenyőbe. És Jobbról is elmondhatjuk, hogy neki is komoly, istenfélő élete volt, nagy hite volt, ha nem is a hit szó kerül ott nála elő, de végső soron erről van szó, hogy ő is úgy olyan hittel rendelkezett, amely súlyos volt, és ezért súlyos csapások érték őt. Most Ábrahámhoz szól az, hogy a te egyetlenedet, akit szeretsz, áldozd föl. Isten ezzel kifejezi, hogy én jól tudom, hogy mit jelent neked Izsák. Családilag először is. És hát gondoljunk csak bele, milyen borzasztó lenne akárhány gyerekes családban ezt mondaná Isten, hogy áldozd föl az egyik fiadat. Hát még ha az az egyetlen. És még nehezebbé teszi nyilván Ábrahám szívében ez az egész engedelmességet, hogy hát az ígéretek is most veszélybe kerülnek, hát ha Izsák meghal, akkor mi lesz azzal, ami személy szerint rá vonatkozott ráadásul ígéret. És bizony nagyon nehéz ez. Csodálom is Ábrahámot, mert nekünk is sokszor van talán jelképes Izsákunk, akit fel kell áldozni, és bizony hát én magam is jártam, úgyhogy ez nem ment, nem sikerült, vagy egyszerűen az ember nem tudja megtenni, és akkor előfordul, hogy Isten elveszi. Azt mondja, hogy az első hely az nem lehet senki másé, hát erről szól az első parancsolat. Istené, lehet csak ez a hely. Na most Ábrahám képes volt megtenni, tehát az ő szívében Isten volt az első helyen valóban, és Izsák csak a másodikon legfeljebb. Ezért ő tőle végül is nem kérte el De Jobtól ugyanakkor meg mindenét elvette. Mindent, pedig akkor is már Isten volt az első helyen az életében, hiszen éppen ezért dicsekszik vele maga Isten, hogy milyen Istenfélő, kegyes ez a Jób, nincs nála igazabb ember a földkerekén. És éppen e tekintetben történnek aztán vele a csapások ok nélkül. És aztán a mindenható atya Ábrahám esetén is a súlyokat helyezi fel, és különféle dolgok érték az életében, viszont most az derül ki, hogy most már látja, hogy ezt az utolsó súlyt is nyugodtan föl lehet helyezni a mérlegre. És az ősatya még így se emelkedne meg. És ezért az az érdekesség történik, hogy végül aztán Isten azt mondja, hogy akkor ezt már meg se kell tenni. A mérés már tulajdonképpen sikeres volt. És persze bármilyen borzalmasnak is tartjuk ezt az Izsák feláldozásának történetét, azért nekünk persze tudni kell, hogy Ábrahámtól miközben Isten ezt nem követelte meg, addig saját maga végrehajtotta ezt az áldozatot. És az egyetlen szeretett fiát oda áldozta a Golgotán. De azt is tudjuk, hogy aztán mi történik, mert Jézus feltámadt, valóban feltámadt, ahogy az ortodoxok húsvéti köszöntése mondja, és hát itt derül ki végképp, hogy az a mérés, amely ezzel a különleges mérlegeléssel történik, tulajdonképpen a feltámadás mérlege. Mi azt gondoljuk, ez a halál mérlege. Megméri Isten a halált, Izsákot tessék megölni. És közben kiderül, hogy az életet, a feltámadás méri meg Isten. És ez nem csak a húsvéti üres írnál derül ki majd 2000 évvel Ábrahám után. Ez kiderül Jób számára is, és Ábrahám számára is a maga életében. Csütörtöki, illetve hát most így az azt jelenti, hogy az a múlt hetet, vagy nem, akkor két héttel ezelőtti téma is lehetett már, de lehet, hogy akkor múlt hétre esett itteni sorozatunkban. Tehát megprofétálja tulajdonképpen Jób, ha fölelevenítjük azt, ami az ének is. Ugye, hogy az én megváltom, tudom, hogy él, és megáll a por fölött, és arról tesz bizonyságot, Jób egy vágyát fogalmazza meg igazából, nem tud teljes bizonyosságra jutni, mert ő még nem kapott olyan kijelentést, ami erről szólt volna. Ő még, ahogy tudni lehet, a Biblia neveinek előfordulása alapján, ő az ősatyákkal hasonló időben élhetett, vagy legfeljebb egy kicsit később, de még mindenképp Izrael létrejött el népé formálódása előtt, tehát ő neki még nem volt arra való proféciája, hogy feltámadnak a halottak. De mégis kifejező, hogy hát nem lehet az se, hogy Istennek elég lenne az, hogy véget ér az életünk, és annyi. Azt mondja, hogy hát az csak vágyakozik a teremtménye után a mindenható, és így fogalmazza meg, hogy hát még lesz itt valami folytatás, amikor Isten még mellé áll, és igazat ad neki. Hát ilyen módon erről van. És hát a Móriái útról is ezt lehet valójában tudni. Lépd el Ábrahám 3 napon keresztül, és közben nyilván gyötrődik, és sokat sóhajtozhatott is, de jár az agya is, de még inkább a szíve mondhatni, hogy mi lesz, hogyan lesz, miként lesz. És 3 helyen is kiemelt alkalommal kerül elő áldozati helyként ez a Móriá hegye, itt Ábrahámnál, aztán 1000 évvel később a templomépítésnél, és ha emlékszünk Endrefi Géza szeretett vendégségére, akkor ő is elmondta, hogy nem véletlen, hogy hol épült a templom, hanem valójában, mikor a ládát hozták, a szövetség ládát Jeruzsálembe, ugye ott történt egy baleset is, hogy megbillent a szekér, és ketten megfogták, vagy megérintették a ládát, és meghaltak. Ott hagyta Ornánnál az egész ládát Ábrahám, és miután őt megáldotta az Úr, hát innen észrevette, hogy akkor itt mégsem kell félni, úgymond, és tulajdonképpen ilyen módon maga az Úr mutatta meg ezáltal, hogy hol lesz a templom, és ott mutatott be már Dávid is áldozatot, és később ott épült meg a szentély. Nem biztos, hogy pont ugyanazok a helyek a dombok tekintetében, de az, hogy az a környék, az biztosan tudható. És a harmadik, még 1000 évvel később, amikor Jézus áldozza föl a mindenható Móriá földjén, és Jézus pedig a halálból életre kell. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Izsák is feltámad, ha nem is a biológiai, fizikai értelemben, hiszen így most nem kellett meghalnia, de lelkileg, a hitbeli értelemben Ábrahámnak erre kellett eljutnia. És így derül ki, hogy ez a mérleg valóban az élet mérlege. Az egészen apró atomi részecskék fizikája szerint megmérni valamit, mondjuk egy elektronnak az állapotát, igazából azt jelenti, hogy ez olyan durva beavatkozás az ő világába, mondhatjuk így, hogy a lelki világába, hogy ez a mérés maga az, ami bebillenti valamilyen állapotba, és az lesz az eredménye a mérésnek. Na most Ábrahám hite ugyan mondhatni gigantikus, de mégis ilyen mikrorészecske fizikájával méri meg Isten, mert elmondhatjuk talán így, hogy hát pont ez a mérés, ez a próbatétel, a mérlegre helyezés hozza ki Ábrahámból azt, hogy bebillen az ő hite is abba, amit Isten el akar térni nála, a feltámadás hitére. Hiszen ezért is olvassuk aztán a zsidókhoz írt levélből szó szerint is, hogy hát ő hitte a feltámadást, ő hitte, azért tudott végig menni és kést ragadni. Mert hitte, hogy Izsákot visszakapja, még ha meg is kell most ölnie. És ezért tulajdonképpen profétál, amikor a szolgáknak azt mondja, hogy mi fölmegyünk, imádkozunk, ebbe beleértendő az áldozat is, és majd visszajövünk. Nem ő egyedül, hanem a fiával együtt. Pedig még fogalma se volt, hogy ez hogy fog végződni, és mi fog történni, de egyről meggyőződött, hogy Isten nem csapja őt be. Ő Izsákot ígérte, Izsákban ígérte, hogy utódai lesznek, és nagy nép lesz. Ha most Izsákot elkéri, akkor is teljesíti ezt az ígéretét. Tehát valahogy visszakapja Izsákot. És jó könyve is azért íratott meg nekünk, hogy tanulságunkra legyen, a hitünket erősítse, és eljussunk mi is jó feltámadás hitére. Ezt a próbák általi hiterősítést, ezt az éjszaka során alkalmaznom is kellett, ezért hadd mondjam, mert tudjuk, majd az ünnepek alatt is elő fog kerülni. Éjszaka levelet kaptunk Lücsénából, Helgét a lelkész megműtötték, az egyik veséjét kivették daganattal, és még nem tudni, hogy végződik majd az esete, gyógyulással, vagy akár lehet, hogy végzetes is a betegsége. Hát az ő számára is, ha már ez a sorozatunk volt itt, akkor ezt a Jób történetet vettem ilyen módon elő, hogy most nagy megpróbáltatás ez nyilván a családnak is, a gyülekezetnek is, de adja Isten, hogy egy ilyen erősödés jöhessen ki belőle, és bárhogy is alakul, hogy Ábrahám se tudja, hogy mi történik, hogyan lesz, de mégiscsak Istenbe kapaszkodhatunk, hogy ő tudja, ő majd, ha úgy tetszik, gondoskodik az áldozati állatról is, és gondoskodik arról is, hogy mi legyen az életünk sorsa. Jó, könyve felé érve is, meg az Ábrahám történetre tekintve is, viszont újra fel kell tennünk ugyanazt a kérdést tulajdonképpen, ami elejétől feszül ebben a Jóbi történetben, és ami miatt Sátán is vitázik Istennel, hogy most akkor megéri Isten félőnek lenni, vagy sem? Érdemes Istent követni? Kárpótól például az új család, amit majd Jób is megkap, újra lesznek fiai, lányai, újra lesz vagyona, ez kárpótól azért, ami oda veszett? Ilyen egyszerű lenne, helyettesíthető az egyik gyerek egy újabbal? Teljes rehabilitációban részesül Jób, ez igaz, de mégis elgondolkodható, hogy hát akkor ez mire volt jó? És érdemes volt ezt végigcsinálni. És ugyanígy Ábrahámnak is bizonyára fel kellett tenni ezt a kérdést is. Hát érdemes ezt az urat követni, aki most követeli az egyetlen szeretett fiát. És hát végső soron Jóbot ok nélkül érték a különféle tragédiák. Hát érdemes akkor Istenhez ragaszkodnia? És hát figyeljük csak meg, hogy hát milyen végső választ kap Jób a kérdésére, és Jób maga is miként válaszol? Jobb csak látszólag ismétli magát a végén, de Eljut oda, hogy bűnbánatot tart. Ő eddig ragaszkodott az igazához, azt mondta, hogy én nem követtem el ezeket a vétkeket, amiket ugye vádként nagyon súlyos és nyilvános bűnökkel megvádolva kapja a barátoktól. Én nem tettem semmi olyat, amit a bölcsesség tanítása szerint büntetés érdemlő volna, és mégis most azt mondja, visszavonulót fújok. Befogom a számat, oda tapasztom a kezem, bűnbánatot tartok. Azért történik ez vele, nem mert megszűnt volna az érvénye, és azt mondja, hogy jó, hát én tényleg elkövettem ezeket, hát nem erről van szó, hanem azért vonul vissza, mert most a találkozásban személyessé lett, tapasztalattá lett az ismerete Istennel kapcsolatban. És ezért megértette, hogy valóban az ember számára felfoghatatlanok Isten csodái. Nem értem, mondja, hogy hogy van ez. De Isten lelke mégis meggyőzte őt arról, hogy az ő élete is helyre tud rázódni, és vigasztalás, megnyugvást tud nyerni. Nem az érvekkel tette ezt Isten, továbbra is ott feszül, hogy ez ok nélkül volt. És nem is ad Isten semmiféle indokot, nem magyarázgat. Mi szeretünk elmenekülni, és azért megmagyarázni, de azért csak érdemes kegyes életet élni, mert akkor mondjuk üdvösséget kapunk, ha hiszünk Jézusban. Hát akkor megéri, mert bármi érjen ebben az életben, egy sokkal nagyobb ajándék a miénk. Vagy valami módon megmagyarázzuk, hogy de hát végén Jób mégis csak megerősödve jött ki ebből. Vagy Ábrahám is eljutott a feltámadás hitére, hát akkor valami értelme mégiscsak volt az egésznek. És szeretjük másfajta módon is, talán sokféleképpen megmagyarázni, hogy ez miért is volt egy előny az ember számára. Csak az a kérdés, hogy ha megéri Isten félőnek lenni, akkor végső soron Sátánnak van igaza. Mert akkor érdemes volt, akkor valóban Jób is csak azért teszi ezt, mert jutalmat kap, áldásokban részesül. Ábrahám is csak azért hisz Istenben, és azért engedelmeskedik, mert valami olyan ígért Isten, ami többet ér számára. De az igazi Isten félelem az nem ilyen fajta számításon alapul. Nem mérlegelem, hogy nekem most lehet, hogy ebben az életben ezt meg azt kell elszenvednem, de majd az örök életben viszont kapom. Azért kell Isten félőnek lenni, úgymond ok nélkül egyszerűen, mert Isten az maga léte számára nekünk adatott, és ő benne reménykedhetünk, és őt imádhatjuk, és dicsérhetjük. Luther egyenesen így fogalmazott egyszer, hogy Isten akkor is áldani és dicsérni kell, amikor éppen a pokolra küld. Ez egy meglepően éles fogalmazás, hát Lutherre jellemző ugye sokszor, hogy ennyire kisarkítja a dolgokat, hogy még világosabbá tegye a dolgok, de valóban ez az igazság, hát Istent nem az előnyökért kell szeretni, hanem egyszerűen önmagáért, és akkor bármit tesz, amit ő tesz, hát minden hatóságából, a teljhatalmából kifolyólag, hogy akkor is dicsérni és magasztalni kell, nincs más választásunk se igazából. És az derül ki, mind Ábrahámnál, mind Jobbnál, hogy azért idézőjelben érdemes hívőnek lenni, mert Elifáznak sincs igaza, meg persze a Sátánnak se. Mert Elifáz azt mondta, hogy hát mi örömet telik a mindenhatónak abban, hogy te igaz vagy. Van-e haszna abból, hogy te fedhetetlenül élsz? De nincs igaza. A szavai csak elhomályosítják Isten örökrendjét. Igaz, mi nem adhatunk semmit Istennek a kegyességünkkel, nem tehetjük őt ezzel gazdagabbá, hogy mi Isten félők vagyunk, vagy hogy hiszünk Krisztusban, és nem is vehetünk el tőle semmit akkor, hogyha gonoszok vagyunk, és nem lesz ő ettől kevesebb, de akkor sem mindegy neki, hogy hogyan élünk. Mert ő egyszerűen örülni akar a teremtményeinek. És szomorú, ha bűnt követünk el, ahogy egy szülő is szomorú. Nem mondja azt, hogy akkor nem vagy többé a fiam vagy a lányom, de szomorú. És persze örül is a szülő, ahogy Isten is örül, amikor engedelmeskedünk neki, amikor ő hozzá hűségesen járunk el. Egyszerűen azért, mert ő szeret minket. Az ember érdeke helyett tehát Isten számít. Istenért kell Isten félőnek lenni, és nem magunkért. És egyenesen egyébként megdöbbentő az, ahogy a 41. fejezetben a könyv leírja a Leviátánt, és olyan műfajt használ tulajdonképpen, mint az ókori szerelmes költemények. Tehát itt azt mondhatnánk, hogy Isten szerelmes a Leviátánba, a teremtményébe, és persze akkor még inkább igaz az, hogy szerelmes az emberbe. A legfőbb teremtményébe, ha úgy tetszik. Hát ez tehát a legfőbb konklúzió, hogy Istenért Isten félőnek lenni, tehát valóban ilyen értelemben ok nélkül, de Istent tekintve Isten félőnek lenni. És hát ez az alapja tulajdonképpen annak az ok nélkülnek, mert bizonyos értelemben persze mondhatjuk, hogy Isten világában semmi se véletlen, és ilyen értelemben nem ok nélkül történik, de nem külső ok az, amit megnevezhetünk rajta, hanem egyszerűen az oka az egésznek, és az értelme az egésznek, hogy Isten, ő Isten. Ő messze fölöttünk van, nem értjük, ahogy Jobb se érti őt, és azt mondja, ezt föl nem foghatom, és mégis megadja magát Isten szeretetének. Hát így adja nekünk is a golgotai szenvedések terhében az ő szeretetét. Meg aztán persze a feltámadásban. És elvette a kérdést tulajdonképpen jó bajkáról, és mindannyiunkéről el akarja venni. És most ha ne azt kérdezgessük, hogy miért volt ez, vagy mire jó ez, hanem egyszerűen ő azt szeretné, hogy ő rá tekintsünk, és ő legyen a legfőbb kincsünk mindenek fölött. És lehet, hogy sokan megbotránkoznak ezeken a történeteken, és nem tudnak mit kezdeni vele, és valóban, ahogy mondtam, hit nélkül egyszerűen nem is lehet. De aki részesült mégis Isten világának nagyszerű felismerésében, az érti, hogy ez a kereszt botránya tulajdonképpen az, amit Pál apostol így fogalmaz meg. Hát a keresztről szóló beszéd, az botrány, meg bolondság, ugye a görög, meg a zsidó embert vette tekintetbe, ugye a gondolkodó, értelmes embert, meg a vallásos embert, mind a kettőnek szállta a szemében a kereszt. De azt mondja, hogy nekünk ez a megváltás ereje. Nekünk már, hogyha hittel nézünk a Golgotára, akkor ott nem botrány történik, hanem a legszentebb esemény, a megváltás. Hát így lehetséges, hogy végül is azt olvassuk e két szereplőről, hogy öregen halt meg Jób, az élettel betelve, illetve akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Nem a kor a legfontosabb ebben, hanem az, hogy betelve az élettel. Hogy tele le, csordultig megtelt az élete a jóval, még végső soron, a sok nehézség és nyomorúság ellenére is. És azt mondja, most már teljes élet az élete, véget érhet most már nyugodtan. Egy félig töltött életpohár esetén még nyilván azt mondjuk, hogy hát ez még korai halál. Persze nem mi döntjük el, hogy kinek meddig tart az élete, meg meddig van a pohara, se biztos, hogy azt mi jól látjuk. De itt az a nagyszerű, hogy azt halljuk, hogy ő az élettel betelve, nem megundorodva, meg nem még másra vágyakozva, hanem valóban betelve, teljes életre jutva hunytak el. És ha végigjárod a halál és a feltámadás ezen útját, akkor magad is találkozhatsz a mindenhatóval, találkozhatsz a megváltóval, és végül mindannyian betelve az élettel, az örök élet reménységében zárhatjuk földi pályánkat. Ámen, imádkozzunk! Önnek alapot vető teremtőnk, aki derekunk felövezésére szólítasz, férfiasan megvalljuk neked, hogy tudatlanok voltunk, hogy bűneinkkel csak minduntalan homályba borítjuk az örök rendedet. Elhallgatunk hát most előtted. Kérünk, csitítsd el a szívünket, hogy felhagyjunk a panasszal, perlekedéssel, vádaskodással. Helyette bűnbánatot tartunk, odaülünk Jób mellé a porba és hamuba. Taníts minket igaz hitre és ismeretre. Taníts minket igaz imádságra is. Próbatétel, Istene, tudjuk már, hogy nem önkényúrként rakod ránk a súlyaidat, hanem azért, hogy megerősödjünk általa. Áldott légy, hogy nem próbálsz erőnk felett, hanem mindig megadod a kiutat, a továbblépés útját, Hisz te gondviselő Isten vagy, aki gondoskodsz mindenről, ahogyan gondoskodtál végül áldozati állatról is. Élet Istene, imádattal borulunk le, fiad, a te szeretett egyetlened keresztje előtt, amely most már látjuk, hogy nem a halál fája, mint nagypénteken látszott, hanem bizony a te kegyelmed révén húsvétkor bebizonyítottad, hogy a kereszt az örök élet fája, és általa örök életet hoztál közénk a te fiadban, akinek nevében így szólítunk most meg. Mi atyánk,